Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk utolsó áprilisi adásában velünk lesz Fajer Ivett, akivel a Láthatáron csoport előadásairól beszélgetünk, aztán Presser Gábor mesél egy közelgő koncertmaratonról, végül Domoszlai Edit ajánlja a Gradient kortársba lett Debrecen új előadásait. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, színházról lesz szó, méghozzá független színházról, és itt van a vonalban Fajer Ivett, a Láthatáron csoport alapítója és művészeti vezetője. Szia Ivett, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm én is.
Hát lassan itt vagyunk az évad végén, és azért ti nagyon sok felé játszotok, hát mondhatom úgy, hogy kőszínházban, bár ezek nem olyan nagyon igazi színházak, de mondjuk azt, hogy kulturális központok, és játszotok nagyon sokat iskolákban, játszotok óvodásoknak, játszotok gimnazistáknak, és arra gondoltam, hogy megkérdezem tőled, hogy ebben a rettenetesen gyorsan változó világban, hogy közhelyen éljek, mennyire érzékelitek azt a fiatalokon, a gyerekeken, hogy ők mennyire változnak így akár évadról évadra is?
Őszintén nem annyira érzékelem. Én nem érzékelem, hogy ők változnának. Nem, tényleg ez a rövid válaszom. Hogy esetleg az, hogy a mobilról nehezebb leszakadni, de mivel sok helyen nagy szigorúság van, és eleve beszedik a mobilt, ez nem szokott általában probléma lenni. Tehát sokkal kevesebb helyen gond ez, hogy ez megetolja az, hogy figyeljenek. Úgyhogy még csak ezt sem mondhatom.
Mondtad, hogy színházi nevelés, ugye ezt úgy kell érteni, hogy vannak az előadások, és azok után van egy beszélgetés, vagy akár közben is vannak interaktív részek, tehát bevonjátok a közönséget.
Igen, igen.
Ezért is gondoltam, hogy valószínűleg nagyon update információid vannak arról, vagy inputjaid vannak arról, hogy tulajdonképpen hogy állnak most a fiatalok, hogy állnak most a gyerekek ezzel a, hát, problémánál azért ez több, tehát ezzel a helyzettel.
Szerintem úgy állnak, hogy az ő szemléletük is változik lassan. Tehát többet tudnak maguk, ők maguk is arról, hogy ez a jelenség van. Még az angol nevét is tudják, a nem tudom, egy nagyon sokszor egy vidéki, eldugott, hátrányos helyzetű gyerekek, ahol tanulnak egy olyan suliba is tudják, hogy ez a bullying. Tehát, hogy tudnak erről a problémáról, többet hallanak erről. Az, hogy magukban mennyire ismerik fel az, hogy ő mondjuk egy zaklató, vagy hogy ő egy csatlós, vagy hogy tudna ennek ellenállni, vagy oké-e segítséget kérni, vagy az árulkodás, az már egy másik dolog. Abban nem feltétlenül van előrelépés. De hogy a problémáról tudnak, az egyre inkább jellemző, ami szerintem egy nagyon jó dolog.
Hát akkor mégis van változás. Ugye ti elképesztő, igen, izgalmas visszajelzéseket kaptok ilyenkor a gyerekektől. Nem tudom, hogy van-e bármi olyan, ami ilyen nagyon-nagyon emlékezetes maradt, vagy amit úgy elmesélni,
hogy
megosztanál
velünk.
Hát
ugye ezt mondod előre, akkor nekünk van több oldalnyi visszajelzésünk, akkor kikeresek egyet. Most kinyitom a gépemet, de hát nagyon... Emlékszem, egyszer ez nagyon szíven ütött, ezt pár évvel ezelőtt játszottuk, és egy különben még annyit kiegészítenék, amit mondtál, hogy ezek nem beszélgetések utána, hanem ez egy dramatikus játékok, gyakorlatok. Tehát az van, hogy a gyerekek kvázi szerepbe lépnek, ők azok az osztály, ahol ez az iskolai zaklatás előfordul, és utána a foglalkozáson is ők az osztály, aki ez aztán visszamegy az áldozat, meg visszamegy a zaklató, ők hogy reagálnak, mit mondanak, akikkel az osztályfőnök beszélt, tehát ez sokkal inkább egy tapasztalati élmény alapú foglalkozás. Hát sokkal hatásosabb, és akkor utána kilépnek a szerepből, és közösen reflektálunk rá. Tehát hogy érezted, hogy viselkedett az osztály? Ki mondta azt, amit tényleg mondani akart? Miért volt, hogy lekezeltél szerinted? Vagy milyen bátor az, aki nem kezel le a zaklatóval, mikor visszajön. Most milyen manipulatív technikákat használt szerintetek? Tudtok egyet-kettőt megnevezni? Észrevettétek? Stb. Tehát ez ezerszer hatékonyabb, mint egy kognitív beszélgetés, arról, hogy mi történt. Tehát hogy ez kivillenti őket a komfortzónájukból, és meg tudják magukat tapasztalni egy-egy helyzetbe, ami egy biztonságos keret. És mindig elmondjuk, hogy nyilván az életben ez ezerszer bonyolultabb, mm-hmm. veszélyesebb, stb. Meg, hogy milyen gyerekek tudnak zaklatóvá válni. Szóval, és akkor volt ez, hogy egy pár éve játszottuk, és utána vége volt az egész foglalkozás, és aztán kis, és na ott maradtak még a gyerekek, és az egyik fiú fölállt, sírt, és azt mondta, hogy ővel az előző iskolájában az volt, és hogy itt ezt nem lehet senkinek elmondani, de amikor idejött, nagyon félt. És ahogy fogadták, hogy szóltak hozzá egy-két jó szót, meg nem volt olyan elutasító mindenki, az neki ég és föld, hogy az neki annyit jelentett. És akkor minden osztálytársa oda ment, és így megölelték. Hát, és ez többször volt ilyen élmény. Hmm. Nyilván 130-ból nem ez a többség, de hogy az, hogy ez előfordulhat, hogy meg tudnak így nyílni, az csodálatos. Ez csodálatos. És sokszor azt is megtapasztaljuk, hogy igen, az, aki a zaklató, az a foglalkozásban is úgy nyilvánul. Tehát majdnem mindig meg tudom mondani az előadást, és a foglalkozás után meg tudjuk a kollégákkal mondani, különben két csodálatos kollégával játszom, ez nem csak Nóri és Tóth Lederház Csongorral, ezt Szivák Tóth Viktor rendezte, hogy ki aki a zaklató, ki aki az áldozat. Tehát, hogy lehet látni. Ez kidobja a rendszer. Úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy ebbe van elmozdulás, és nagyon sok civil szervezet foglalkozik ezzel, több előadás van, tehát ez egy nagyon pozitív változás, mert ez egy minden gyereket potenciálisan megnyomorító probléma. Na de hát ez az egyik előadás nekünk a 7 ifjúsági előadásunkból, és az 5 felnőtt előadásunkból, tehát nagy a repertoárunk.
Na igen.
Igen.
Hát abszolút, erre is rá akartam kérdezni, hiszen függetlenek vagytok, és a függetlenek finanszírozása az egy űrletes nagy téma, de hát mindannyian most azt reméljük, hogy azért itt vagyunk a küszöbén egyfajta változásnak.
De még azért az utolsó erőfeszítéssel gyorsan szétosztottak pár milliárdot. Nem közöttünk, hogy ennyit mondjak.
Igen, 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 ezt tudjuk, igen. De itt vagyunk a változás küszöbén, legalábbis mindannyian ebben reménykedünk, mind nézők, mind színházcsinálók, szóval erről még valószínűleg korai lenne beszélni, de ugyanakkor van két darabotok, amit a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében láthatunk, ugye az egyik a Kenyértörés, május 5-én lesz, és a másik a Boldogságom története, amit pedig május 11-én lehet látni a Freedomban. Mesélsz ezekről egy pár szót?
A Kenyértörés az egy vitaszínházi előadás, amit elsősorban a középiskolásoknak játszunk, de szoktak belőle nyilvános előadásaink is lenni, aha. És ugyanúgy alkalmas felnőtteknek. Én nagyon szeretem ezt, hogy keverni a korosztályokat, tehát a multigenerációs előadásokat szeretem. Ez nem egy színházi nevelés, hanem ez egy frontálisan előadott egyórás történet, egy az ókori görög-perzsa háborúk idején játszódik, a két nagyhatalom között rekedt szigettel, akik hellének, de mindig is a perzsákkal kereskedtek. És most, hogy kitör a háború, most egy lojalitás konfliktusba kerülnek. És a történet után, amiben a nézők, úgy van már megírva, Fábián Péter írta ezt, és ő is rendezte, a színészek Csányi Dávid és Kovács Kata Milla, jelenleg, tehát, hogy ez úgy van megírva, hogy a nézők is bele vannak kalkulálva, ők a ténoszi népgyűlés, sokszor kifordulunk hozzájuk, rájuk utaló gesztusokat teszünk. És utána pedig egy vitában a ténoszi népgyűlés, azaz a nézők döntik el, hogy a főszereplő, vagy az egyik szereplő a három közül, az anya, aki a dráma csúcspontján egy bizonyos döntést hozott, az helyesen cselekedett, vagy nem. És ez a történet, ami különben ez egy valós sziget volt, ez a Petyának, a rendezőnek a zsenialitás, hogy tényleg volt egy ténoszi sziget, és ők fordították meg gyakorlatilag a háborút, tehát Szalamisznál, mert ők voltak azok, akik értesítették a görögöket, hogy a tengeren fognak jönni a perzsák. És ez is kiderült, de hogy ez egy hatalmas morális dilemma volt az anyának, hogy mit tegyen, és ez egy kiváló lehetőség arra, hogy egy mostani aktuális helyzetről, a háborúról, a szolidaritásról, a túlélés fontosságáról beszélgessünk egy biztonságos távolságból.
Hát, igen, de ez egy régi darabotok nektek,
ez,
ugye?
Ez is egy régi darab, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor írta Fábián Petya, akkor itt a teljesen más darabot próbáltunk, és hát ezt félretettük. Tehát ezt 2022-ben mutattuk
igen.
be.
Igen. Emlékszem, mert akkor beszélgettünk
igen,
róla.
Igen, és azóta fel volt terjesztve 2023-ban pár kritikus legjobb független előadásnak is. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk erre a nézőket. Most először fogunk a textilgyárban játszani, Óbudán, május 5-én, úgyhogy szeretettel várunk minden fiatalt, szülőt, pedagógust. A másik darabunk...
Bocsánat, annyit a textilgyárról, hogyha valaki nem tudná. Ez ott a Lajos utcai lakótelep környékén van, ha jól tudom. Fényes Adolf utca 23. Tehát ezt köszönöm. Érdemes. Kéli vendéglő, meg ilyenek vannak a környéken, hogyha valaki ismerős Óbudán, akkor
igen, ez egy viszonylag új játszóhely. Több független előadás megmutatkozott már ott, és most mi is örülünk, hogy ott fogunk először játszani.
Nagyon szuper. Na, és akkor a Boldogságom története a másik, ugye?
A Boldogságunk története az az egyik legújabb darabunk, igen. Októberben mutattuk be, az 5-ös 10-ben játszunk jelenleg, az 5-ös 10 művelődési házban, de már vendégjátszottunk vele itt-ott. Ezt eredetileg felnőtteknek készítettük, de aztán rájöttünk, hogy ez meg olyan, hogy alkalmas középiskolásoknak is, aha. és volt is, hogy nézte, nem tudom, a Teleki Blankából egy osztály, és csodálatosak voltak. Volt utána egy beszélgetés, és most is lesz egy beszélgetés. Ez egy ősi tibeti mese alapján íródott. Vas Szandra írta, ő egy kortárs fiatal drámaíró és dramaturg, és mi elmondtuk neki, Siflis Anna a rendező, meg én is elmondtam, hogy mi ragadott meg engem ebbe a nagyon ősi tibeti mesébe, aminek az a címe, hogy a Boldogság madara. És erre írt egy kortárs keretet, és egy kortárs helyzetbe, társadalmi helyzetbe, egy anya-fia kapcsolatba helyezte ezt a mesét, ahol ők úgy élnek, ahogy összezárva, szegénységben, egy elég deprimált állapotban, amikor előjön ez a régi mese, ami reményt ad. Tehát ez is nagyon reflektál kortárs társadalmi helyzetünkre, és van benne a remény, és az a kérdés, hogy mi ad nekünk boldogságot, mi az integritás, mit vagyunk hajlandóak megtenni azért, hogy elérjük, amit akarunk, és mi az, amit nem lehet megtenni. Ez egy nagyon vizuális, élő zene van benne. Takács Nagy Jászmin a zeneszerző, és ő játszik élőben különböző népi hangszerekkel, meg lupon, és Tóth András kollégámmal játszuk. És az előadás után most Babarczi Eszter lesz a vendég, akivel a kedvesség projektjéről és a boldogságkutatások eredményeiről beszélgetünk. Úgyhogy erre is nagy szeretettel várjuk a nézőket. Ez a Freedomban lesz, a Szabolcs utcában, a Free SFE játszóhelyén és befogadóhelyén. Itt sem játszottunk még soha, úgyhogy nekünk is új tapasztalat lesz.
Szabolcs utca 27. Ivett, nagyon köszönöm, hogy elmondtad ezeket. Hát nagyon sok sikert kívánok. Én igyekszem ott lenni mind a két előadáson.
Jaj,
és hát
jó.
Nagyon reméljük, hogy azért a függetlenek helyzete változni fog.
Jobb idők jönnek a láthatáron.
A láthatáron, igen, a láthatáron csoportnak. Ivett, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Fajer Ivett volt a vendégem, a láthatáron csoport alapítója és művészeti vezetője. Köszi szépen még egyszer, szia!
Köszönöm, szia!